Orbán Viktor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke az Inforádió Arénájának vendége néhány nappal ezelőtt egy lapinterjúban azt mondta, hogy ami eddig történt, az csak nyitány volt, az igazi megpróbáltatás. Most vár a társadalom, ezt miből gondolja?
Hát minden szakértő elemzés erről szól, amit az elmúlt időszakban lehetett olvasni. De a józan ész is ezt mondatja az emberrel. A 2008-as költségvetési évben további megszorítások várhatók, a kormány sem csinál ebből túl nagy titkot. Ez ilyen hazudósan beszél róla, de most már hozzászoktunk ahhoz, hogy megfejtsük a szavaikat.
Nem, azt mondták, hogy 2007 lesz a legnehezebb év, utána nem elindulunk fölfele.
Tehát lehet, nem tudom, mikor mondták ezt. Most majd azt fogják mondani, hogy 2007 és 2008 lesz a két legnehezebb év. Készüljön föl rá, hogy ezzel találkozhat. Elő fognak kerülni valamikor a nyár során szerintem a következő évi költségvetésről szóló tervezetek. Abban látni fogjuk, hogy további megszorítások várnak a magyarokra. De ha nem várnának, csak a mostani megszorításoknak az igazi végig gördülése a gazdaságon is időt vesz igénybe. És már, ha nem lenne további megszorítás, akkor is az igazán negatív hatásai a 2007-es évnek 2008-ban mutatkoznak meg. Mondok önnek egy konkrét példát. Abban mindenki egyetért ma a gazdasági elemzők közül, hogy az adóemelések, valamint a vállalkozások költségeinek megnövekedése miatt olyan 2-300 ezerre tehető azon két vállalkozások száma, akik beadják a kulcsot. Tehát bezárnak átmenetileg vagy véglegesen. Gondoljon arra, ha mindenkinek csak egy alkalmazottja van, akkor beszél 4-500 ezer emberről. És ez nem azonnal történt, mert januárban ugye bevezették az adóemeléseket, megtörténtek az áremelések, a vállalkozások most még küzdenek, hogy talpon maradjanak, egy részüknek ez sikerülni fog, a másik részüknek nem. Ez 2008-ban lesz igazán tehertétel a mindennapi életben. Szóval arra kérem a magyar választópolgárokat, hogy készüljünk közösen egy nehéz 2008-as évre.
Mennyi időt ad a koalíciónak?
Én nem adtam volna egy napot se, de nem én döntöttem, hanem a választópolgárok.
De most éppen nagy koalíciós viták vannak az egészségügyi biztosítási modellről, egyeztetnek egyik nap, másik nap aztán nem egyeztetnek. Van, aki azt mondja, hogy ez színjáték, van, aki azt mondja, hogy a szabad demokraták kilépnek, és majd az MDF kívülről segíten. Hogy látja?
Hát én nem igazodom el. Persze, én ezekben a spekulációkban nem igazodok el. Ezek az dolgok. Én azt tanultam meg az elmúlt 20 évben, amióta közélettel foglalkozom, meg a magyar demokrácia létrehozásán, illetve Magyarország megerősítésén dolgozom, hogy minél zűrösebb egy helyzet, annál inkább vissza kell nyúlni az alapkérdésekhez, és azokat kell föltenni. Tehát most is ez a helyzet. Tehát nem szabad, hogy megtévesztenek bennünket ezek a koalíciós ügyekről szóló híradások, mert ezeknek semmi közük a lényeghez. A lényeg az, hogy pontosan hol tartunk, hogyan élünk, és hogyan fogunk élni. És mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne egy ilyen gyenge országban éljünk, mint amiben most vagyunk kénytelenek, hanem megerősítsük a hazánkat, és Magyarország egy erős országként több lehetőséget tudjon kínálni a polgárainak, a rászorulóknak pedig több segítséget tudjon nyújtani. Ezek az alapkérdések.
Jó, ha spekulálják, akkor még egyet az ön segítségével. Az is csak spekuláció, hogy a nagy kormánypártnak, a szocialistáknak érdeke, hogy a jelenlegi támogatásukat már ne engedjék tovább erodálni, ezért kormányfőt váltanak?
Én elvesztettem a fonalat, tehát én nem egészen értem, hogy a szocialista párt mikor, milyen döntéseket hoz. Én azt sem igazán értem, hogy miért gondolták, hogy meg lehet úszni egy 2006-os hazugsághadjárat következményeit egy választási győzelem után. Miben reménykedtek? Abban, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy de jó, hogy átvertetek bennünket, de jó, hogy be vagyunk csapva, de jó, hogy az ellenkezőjét csináljatok, mint amire szavaztunk. Szóval már ezt se értettem. Mikor ez kiderült, ráadásul, tehát lebuktak, mert az összedi beszéd ugye nyilvánosságra került, nem nyilvánosságra hozták, ugye, májusban, amikor elhangzott, hanem ősszel nyilvánosságra került, akkor pedig ahelyett, hogy kiálltak volna a magyar nép elé tisztázni a helyzetet, még a nyakukba is vették a tehertételt, ami maga a miniszterelnök volt, és pártelnököt csináltak belőle. Biztos van valamilyen logika. Van valamilyen rendező elv, valami haszon, amit én nem vagyok képes fölfogni vagy megérteni. Ez pártok esetében előfordul, nem föltétlenül tudjuk mi követni a másik oldal észjárását. De én még egyszer mondom, nem igazodom ki a döntéseikben. Én úgy látom, hogy csupa olyan döntést hoznak, amit egy baloldali ember csak kifogásolni tud. Tehát ha most a baloldali szavazópolgár szempontjából nézem a valóságot, akkor azt látom, hogy az a párt, amiben eddig megbíztam, amelyik eddig törődött velem, vagy legalábbis azt gondoltam, hogy törődik velem, akiről azt gondoltam, hogy számíthatok rá, az most egyszerűen lenyom a víz alá.
Jó, de nem gondolja, hogy még mindig több baloldali polgár van, aki öntől jobban fél, mint attól, amit a kormány fog csinálni?
Azt én nem tudom megítélni, mert ezt nehéz őket összeszámolni.
De van ilyen faktor, ez
biztos. Minden versenyben van ilyen faktor. A politikai verseny az nem csak arról szól, hogy micsoda nemes eszméket és jó programot támogat, látok, hanem hogy milyen rossz véleménye vagyok az ellenfélről. Ez Franciaországtól, Németországgal bezárólag mindenhol egy faktor. Szerencsés országokban ez nem domináns faktor. Szerencsés országokban az emberek inkább azt szerint döntenek, hogy mit várnak a jövőtől, és nem azt szerint, hogy mit gondolnak a másikról. Magyarország remélem előbb-utóbb ilyen szerencsésebb sorsú országgá válik. De ezért nem is tudok számolni, nem is akarok törődni. Nekem egyetlen dolgom van, világosan, érthetően, a magunk szándékát világossá téve beszéljek az emberekhez, hogy el tudjam mondani, milyen helyzetben van az ország, milyen lehetőségeink vannak, ők mik között választhatnak, milyen döntéseket hozhatnak, és mit tudok én segíteni nekik abban, hogy kikerüljenek a mostani keserves helyzetükből. Én csak erre összpontosítok.
Nem is törődik a baloldali szavazóközönséggel? Korábban azért tett gesztusokat.
Én mindenkihez beszélek, én nem csak a jobboldali szavazóközönséghez beszélek, minden magyar választópolgárhoz beszélek. Nekünk a baloldali szavazók is fontosak, szerintünk az országnak ők is fontos, nélkülözhetetlen részei, nekünk velük is törődnünk kell, senkit sem hagyhatunk az út szélén, senkit sem lehet kihagyni a jövőre vonatkozó tervekből, beleértve Magyarország összes baloldali polgárát. Azokat is, akik soha az életben nem fognak egyébként bennünket támogatni, akkor is fontos, hogy mi felelős közéleti emberek rájuk is gondoljunk, és velük is törődjünk.
Rövid idő ezelőtt kongresszusi beszédében, könyvében bevezette a plebejus politika fogalmat, és azt írja, hogy a plebejus politika lényege, hogy kiváltság ellenes. Hol kell kezdeni ön szerint a kiváltságok megszüntetését?
Fönt.
Politikában?
Hát nézze, hogyha ön becsapja a főnökét mondjuk, vagy becsapja a hallgatókat, vagy nem jár be dolgozni rendben, vagy rossz minőségű munkát végez, akkor önt elcsapják.
Így van.
Ugye?
Valóban.
Szerintem az ország vezetőivel sem áll másképp a helyzet.
De az, hogy
aki rosszul teljesít, aki nem tartja be a szavát, akiben nem lehet megbízni, azoknak ki kell adni az útját. Azt nem lehet, hogy az embereket a legkisebb munkahelyi hibáért is helyesen egyébként bizonyos mértékű hátrány éri, ha ugyanezt nagyban követi el valaki, akkor pedig elvárja, hogy még meg is dicsérjék és megtapsolják ezért. Hát ez egy plebejus érzületű ember, politika, mint amilyen magamfajta is volna, ezt nem tudja elfogadni.
De mitől biztos benne, hogy a következő politikusi réteg az jobb lesz? Hát a politikusoknak önmagukban rendkívül sok kiváltságuk van, például lazán kezelik a kampányköltségeik.
Igen, de ezzel nem értek egyet. Nem kéne, hogy így legyen. És nem is szabadna megengedni.
Na, de eddig mindig így volt. Ön is volt miniszterelnök, akkor is így volt.
Bocsánat, a magunk részéről mi nem kezeltünk lazán semmilyen előírást, hanem igenis szigorúan kezeltük őket. Azzal egyetértek, hogy lehetne jobb szabályokat csinálni, készen is állunk arra, hogy ezeket változtassuk meg, de nem úgy, mint amit javasol a mostani kormánykoalíció, hogy növeljük meg nagyságrendekkel a kampányköltségvetést. Egyáltalán eszünkbe se jut, a másik irányba kell menni. Franciaországban például a politikai reklámok azok be vannak korlátozva. Fizetett politikai reklám nem létezik. Azonnal kisebb a kampánykiadás.
De nálunk még mindig tudja, hogy annyiból, amennyi a papíron van, annyiból nem lehet megcsinálni egy normális kampányt.
Az a kérdés, hogy mi a kampány, még egyszer mondom. Vannak olyan európai országok, ahol például nem lehet fizetett hirdetéseket közzétenni. A választási kampány abból áll, hogy el kell menni az emberekhez. Csak a programot lehet eljuttatni ilyen postai, igen, így van, de egyébként nincs fizetett hirdetés.
Ezt tartják jó megoldást.
Hát persze, hát nem azon kell dolgozni, hogy hogyan szabályozzuk, hogy több pénzt költhessünk el, hanem azt mondja, hogy nem lehet elkölteni ennyi pénzt. És annak meg van a jogi formája, útja, módja, hogy akadályozzuk meg. Igen, és ezt meg kell akadályozni. Lefele kell vinni a költséget, nem fölfelé.
Azt is írja, ezt már a könyvében, hogy az országnak komolyan kell venni, hogy Magyarország köztársaság, azaz nem csak ünnepeken hangoztatja a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét, hanem a mindennapi életben is gyakorolja ezeket az elveket. Hogyan akarja elérni például azt, hogy a nők azonos munkáért azonos fizetést kapjanak? Gondolom, ilyesmire gondol, amikor elvekről beszél.
Hát ilyesmire is. Hát csak például mondok egy példát önnek, talán nem először fogja hallani. Ugye a nők legtöbbje, mert egyben családanya is, nem napi 8 órában, hanem csak napi 4 vagy 6 órában tud munkát vállalni, részmunkaidőt. Ha ő megnézi ma, hogy mennyi adminisztrációs, bürokratikus kiadással, papírmunkával jár egy 8 órás munkahelyi státusz létrehozni, és mennyivel jár 2-4 órásat, akkor azt fogja tapasztalni, hogy 2-4 órásat létrehozni pontosan kétszer annyi bürokratikus eljárást igényel. Vagyis maga a rendszer ellenérdekelté teszi a vállalkozókat abban, hogy olyan formulákat valósítsanak meg, amiben egyébként a nők egyenjogúságát vagy munkához jutását elősegíthetnék. Hát ezeket a szamárságokat kell kiiktatni társadalmi és gazdasági rendszerünkből.
Egy következő idézetet mondok, ami engem nagyon megfogott, azt mondta a könyve végén, hogy az új politika programja, hogy az erős Magyarország a szeretet civilizációjára, a tisztelet kultúrájára és a kölcsönös felelősségvállalás társadalmi rendjére építik fel. Nem tiszteletlenségből, meg viccből kérdezem, ön hozzákezdett már megszeretni, megtisztelni Gyurcsány Ferencet például?
Nézzen, a viszony nem személyes természetű. nincs jelentősége a politikai közélet szempontjából, hogy egyébként azt az embert, akivel vitánk van, vagy azokat az embereket, vagy azt a pártot, akivel vitánk van, arról egyébként mondjuk az alapvető civilizációs normák szerint mit gondolunk. Nem az a bajunk, hogy az egyik így néz ki, a másik úgy, ilyen eszméket vagy olyan eszméket val, ha azok egy demokrácia keretein belül vannak. Az a probléma, amit a hivatalban...
A személyes érzületviszony, ezt azért kérdezem, mert önben a miniszterelnök rendszeresen a baloldal iránti engesztelhetetlen gyűlöltel vádolja. Ez egy érzelmi viszonyt ír le.
De ez azért van, mert ki mint él, úgy ítél. Hát ilyen inget hordanak ők, ilyenek ők gyűlölnek bennünket természetesen. Érdemes föltenni a kérdést, hogy miért gyűlölnek bennünket. De a baloldal az, aki gyűlölettől van átítatva, azért föltételezi, hogy jobb oldal gyűlöl. Miért gyűlölnénk? És némelyes ebben a dologban. Arról van szó, hogy Magyarország mindenkori kormányának kötelességei vannak Magyarország polgáraival szembe. A magyar köztársaság kormánya nem veszítheti el a szavahihetőségét, és nem veheti semmibe az embereket. Ez nem személyes kérdés. Ez nem annak a kérdése, hogy köszönünk egymásnak, vagy nem, mit gondolunk egymás felől. Ezzel a hivatallal, ezzel a közmegbizatással az jár együtt, hogy ilyet nem szabad tenni. És aki ezt elköveti, nem azért emelünk ez ellen kifogást, mert őt nem szeretjük, hanem mert ez elfogadhatatlan. Úgy, mint hogyan a munkahelyen, vagy bármilyen más hivatalban, poszton bizonyos normák betartása nem szeretem kérdés, hanem a munkával együtt járó kötelesség, amit be kell tartani.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást.
Én is köszönöm.